Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai mostani témánk az Isteni Szeretet Leányainak Rendháza lesz, és két vendég is érkezett, Piroska nővér és Teréz nővér. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. És hát először is azt szeretném megkérni, hogy egy pár mondatban mind a ketten külön-külön legyenek szívesek bemutatkozni, és egy pár szót mondani magukról.
Én Kovács Piroska Mária nővér vagyok, Isteni Szeretet leánya, 69. évemet taposom, és én egy tanyai gyerek vagyok, egy 10 gyerekes családból a legidősebb. 19 éves koromig éltem a családommal együtt, és utána akkor fejeztem be az ápolónőképzőt, és még abban az időben, tehát 66-ban még úgy volt, hogy nem oda ment az ember dolgozni, ahova szeretett volna az ápolónőképző után, hanem ahol kijelölték a számára másfél évet, mert tulajdonképpen a képzés, ha nem fogadta el azt a helyet, akkor vagy vissza kellett fizetni a képzésdíját, vagy nem kapta meg az oklevelét. És így kerültem Budapestre. És aztán az életem nagy részét tulajdonképpen itt éltem le, két szakaszban. Amikor 1983. januárjától vagyok egyházi alkalmazott, tehát ápolónő vagyok, egészségügyi szakoktató, csecsemőgondozónő, meg teológiát végeztem. És amikor én mindig is szerettem volna tanítani, és amikor a legkisebb testvéremet fölneveltem, akkor tudtam elkezdeni a tanítást 76-ban, és utána még 7 év múlva, akkor már teljesen egyházi alkalmazott lettem, mert akkor kezdte a katolikus egyház építeni a Ipolytölgyesen. 82-ben kezdték el egy súlyos értelmi fogyatékos gyerekek részére egy otthont építeni, és nem volt más az ismeretségi körükben, akinek felsőfokú egészségügyi végzettsége lett volna, és hát engem kértek föl a vezetésre. És akkor ezt elvállaltam, és 10 évig ott dolgoztam. És akkor utána viszont, tehát 95-től már csak rendi feladatokat láttam el, különböző feladatokat bíztak rám, fiatalokkal foglalkoztam, a belépő fiatalokkal elsősorban, meg hát nálunk mindenki természetesen még az általános főnöknő Rómába az is végez házi munkát, tehát ez nekünk ez egy gyakorlatilag egy előírás, hogy tehát, hogy a mi rendünkre jellemző az egyszerűség, és ez ezért is fontos. És hát jelenleg én vagyok a magyarországi nővérekért felelős, tehát ezt nálunk úgy hívják, hogy tartományfőnöknő, ami nem egy könnyű feladat, mert hogy 50-től 90-ig nem vettek föl senkit. És ezért ennek következtében nagyon 50-ben 272-en voltunk, most 12-en vagyunk. És hát ez a legnagyobb segítségem a Teréz nővér, mert ő egyébként tartományi tanácsosnő, meg tartományi titkár, meg gépkocsi vezető. Úgyhogy át is adom neki a stafétát.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Teréz nővér vagyok. Én a rendszerváltás után léptem be 1996-ban a közösségbe, úgyhogy körülbelül 20. évemet taposom. Ezt azért mondom, hogy körülbelül, mert igazából akkor csak a próbaidőt, a jelölt időt kezdtem meg. De minden esetre 20 éve bent lakom a közösségbe, és edződöm ott a többiekkel, keressük együtt Isten akaratát. A rendszerváltás utáni belépők száma nem sok volt, úgyhogy ha azt akarom mondani, és hát hiteles akarok lenni, amit mindig fontosnak tartok, őszintének és hitelesnek lenni, akkor azt kell mondanom, hogy engem sem kímért egy-két vihar. Volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy na akkor ez a magyar szerzetes világ újrakezdése, ezt így emberileg nem tudom meglépni. És valahogy mindig arra jutottam a Jóistennel, hogy igen, ez az utam, szeretem ezt az utat is, ha nehéz is maradok. Tehát voltak nehézségek, de nagyon sok szépség is volt az eddigi 20 évben, hittanárnak képeztettek ki, de ez is nagyon átfogó, mert igazából nincs módonban most az elmúlt években nincs módonban kifejezett hitoktatásra és hittanterembe tanítani, viszont nagyon sok helyen, ahol meghívást kapunk, beszélhetek emberekkel, és a hittanári és lelki végzettségem jól jön, úgymond ezekben a feladatokban. Még annyit talán röviden, hogy a rendi kollégiumban teljesítek szolgálatot. Ez sok-sok éve így-úgy amúgy, kisebb-nagyobb szerepeket. Nálunk nagyon fontos az, hogyha valaki éppen vezetői szerepben van, akkor is, hogyha most így nagyon direkt leszek, hogyha a WC mondjuk piszkos, akkor kipucoljuk. Tehát nálunk az igazgató is WC-t pucol, ha arról van szó. Ez nem mindig könnyű, nem azért, mert WC-ről van szó, hanem nagyon sok a feladat. Tehát hittanár vagyok, és 41 éves leszek, és hát továbbra is keresem Isten akaratát, hogy hogyan tudjuk Istent mind jobban megmutatni a mai embereknek.
Jó, köszönöm szépen. Most a következő kérdésem az lenne, hogy legyen egyszerűséggel kell mondani, hogy milyen öltözékben vannak, illetve mit kell erről tudni egy kívülállónak, valamint a manapság Budapesten megnézik-e önöket, hogyha végigmennek ilyen ruhában a városon?
A mi mostani ruhánk az egy fekete kötényruha tulajdonképpen, tehát egy szabott szoknya és egy felső rész, tehát így Tamás látja, hogy milyen, tehát a szoknyán van két hol elől, meg hátul, és fekete vagy fehér blúz, tehát mind a kettő hivatalos. De ezen kívül van olyan hétköznapi ruhánk, amikor csak egy sima kötényruha, vagy tehát a fekete-fehér, ez egy alap. Az egyszerűség, és a szegény emberek régen ilyen ruhába jártak. Tehát minden rendnek általában a ruhája, az első ruhája az annak a vidéknek és annak a kornak a bélyegét hordja magán, ahol megszületett a rend. Na most minket 1868-ban alapított Lechne Franciska Bajor tanítónő Bécsben, és a cselédlányok ruhája volt a mi régi ruhánk, ami azt jelentette, hogy egy ilyen plisszérozott széle volt a fátyolnak, és egy nagy-nagy masni itt az állunk alatt, és ez ebből született egy becenevünk, Isten babácskái. És amikor a 50-ben elvitték a nővéreket a zárdákból, akkor az egyik domonkos atya, amikor meglátta a nővéreket civilben, mindenki bekötötte a fejét, mert hát aki állandóan fedett, majd mindjárt elmondom a fátyolt is, hogy miért van fátyol a fejünkön, akkor meglátta, hogy hú, hát hova lett, ami a fejükön volt eddig, és csak egy kendővel be van, azt mondja, az Isten babácskáiból az Isten banyácskái lettek. És tehát a fátyolnak az a jelentősége, hogy mint ahogy régen, egy lány, ha férjhez ment, bekötötték a fejét. De tulajdonképpen a szerzetesi fogadalom ugyanerről szól, hogy férjhez mentünk, csak nem egy földi férfihoz, hanem a Jóistenhez. Tehát le vagyunk foglalva az ő számára, és hát természetesen 50-től 90-ig civilbe jártak a nővérek, tehát nem hordhattak fájtlat, illetve külföldi nővérek, akik jöttek volna be az országba, nem engedték be rendi ruhába őket a határon. És tehát az nincs meghatározva, hogy milyen cipőt kell hordani, tehát a többi ruhadarab az nem meghatározott. A fátyol az a fogadalom tételig fehér fátyol, a noviciáknak, újoncoknak, de ez a mi rendünkre vonatkozik, mert ez rendenként változhat, hogy hol mi. Például a pálos nővéreknél ott ahogy letesz egy fogadalmat, még egy fogadalmat, egyre fehéredik minden, és a végén örök fogadalom után minden fehér rajta. De amikor belép, akkor még csak egy fekete fátyol van először a fején, ami a jelöltséget fejezi ki. Tehát ezt csak azért mondom, hogy így ez rendenként a rend szellemiségéből is adódik meg. Tehát azért ez egy viszonylag általános dolog, a rendek nagy részében van így, hogy a novíciák fehér fátylat hordanak, és amikor leteszik az első fogadalmat, akkor megkapják azt a színű fátylat, amilyenbe, tehát például ferenceseknél kéket vagy barnát, attól függ, hogy melyik rend, de a domonkosok nem kapják meg, csak az örök fogadalomkor, ez talán a Szent Margit életéből tudni, hogy annyiszor könyörgött, hogy feketézz már, megkérte a pátert, mert ugye az apja mindig ment, hogy mégis férjhez adja. És akkor végre, mikor az örök fogadalmat letette, megkapta a fekete fájtlat, akkortól kezdve az apja nem szólhatott bele semmibe. Jó. Ezen kívül, ami még van rajtunk, az egy érem és egy gyűrű. Az érem az egy Szent Háromság szimbólum. Alul, illetve fölül három sugár, azután egy hangsúlyozott kereszt, és alul pedig egy galambra emlékeztető rész, és ezeket összeköti egy ilyen csigavonal. Ez a Szent Háromságot, a felső három sugár a mennyei atyát, a kereszt természetesen Jézust, alul a galambra utaló jel a Szent Lelket, és ez a vonal, ami összeköti őket, ez tulajdonképpen a közöttük lévő kapcsolat is, de az emberekkel lévő kapcsolatot is szimbolizálja. A gyűrűn pedig egy Jézus szíve szimbólum van, ez az jeggyűrünk, tehát ezt megkapjuk az első fogadalomkor, és akkor még csak egy körvonal van a szívből, és amikor letesszük az örök fogadalmat, akkor belevésik belülre a nevünket, ide a gyűrű belső oldalára, a nevünket meg a dátumot, és ide a külső oldalára pedig egy ilyen domború szív. Nem tudom, hogy ha gondolják, a kezükbe adom.
Én szeretném megnézni, megköszönöm.
Uh-huh. Jó, közben kérdezek, hogy ugye hogy tetszett mondani, hogy nem magyarországi alapítású a rendházaknak a tagjai, tehát ezek szerint a magyar katolikus egyházzal nincsenek is, tehát ilyenképpen úgy szoros kapcsolatban, hogy ilyen aláfölé rendeltségi viszonyban? Tessék, mondhatom.
Ez mindig így kicsit nehéz elmagyarázni, tehát mi Pápa, tehát a Szentszék jóvá hagyta a mi rendünket még a 19. században.
Köszönöm.
És szívesen. És ez azt jelenti, hogy pápai jogú szerzetes közösség vagyunk. Tehát ha fogadalmak alól például valaki meggondolta magát, és mégse akar ott maradni az örök fogadalom után, akkor csak a Szentszék mentheti föl. Ugyanúgy, mint például, ahogy egy felszentelt pap kéri a laicizálását, azt is csak a Szent Szék teheti meg. Viszont a helyi egyházban élünk, tehát semmi olyat, ami így akár például nem nyithatunk házat a megyés püspökkel való megbeszélés nélkül, becsukni se lehet vele. És az ő engedélye nélkül nem lehet oda költözni se. Tehát ez a helyi egyházban éljük az életünket, de ezekben a fogadalmakat tekintve, meg a szabályainkat tekintve közvetlenül Rómához tartozunk, de a mindennapi élet terén ott a helyi egyháznak a részét képezzük, és ezért természetesen bizonyos dolgokban a megyés főpásztor az illetékes. Tehát, és ez a kapcsolat azért élő, mert a megyés főpásztor az jön hozzánk vizitálni is. Tehát amikor azt a plébániát, aminek a területén van mondjuk egy kolostor, azt oda megy, hát ez 5-6 vagy néha 10 évenként, mert azért a bíboros úrnak kismillió más dolga is van. Másfél évvel ezelőtt volt, vagy 2,5 évvel ezelőtt volt a Haller téri plébánián, ahova, aminek a területén mi is, a Viola utcai ház is van. És akkor előtte időpontegyeztetés, és akkor jött hozzánk, természetesen a kollégiumot is megnézte, a lányokkal is beszélgetett, volt ott egy ünnepi szentmise nálunk, mert ez így éveleje, tehát ősszel volt, és akkor a lányoknak az évnyitó szentmiséje így nagyon ünnepélyessé lett. És akkor így elbeszélget mindenkivel. Tehát, hogy ez a kapcsolat vele élő, mert hogy itt vagyunk az ő területén.
Most nagyon nehéz, már pontosabban ugye így szokták mondani, hogy nagyon nehéz a kérdés, hát a kérdés az úgy önmagában természetesen nem nehéz, valószínűleg a válasz megadása lesz, és a válasz megadásában azt szeretném kérni mind a kettőktől, hogy próbálják meg a saját szavukkal megfogalmazni a választ, ha egyáltalán meg lehet rá, hogy önök hogyan fogalmazzák meg azt a szót, hogy Isten? Tehát melyiknek mit jelent? Hogy tudná ezt elmondani nekünk?
Hát az én számom, hát nyilván ezt mi ketten más vagyunk.
Igen.
Mert hogy más gyerekkorunk volt meg. Tehát én egy keresztény családból jövök. Az édesanyám katolikus volt, tehát a nagyszüleim, anyai vonalon a nagyszüleim is katolikusok voltak. Az édesapám viszont református családból származott, és de hát azt mondta neki anyuka, hogy én református emberhez nem megyek feleségül. Hát erre katolizált, és aztán összeházasodtak. Ennek éppen most van 70 éve. Most májusban lesz 70 éve, de hát ezt már odafönt ünneplik. És tehát az én számomra mindig is egy személy volt, tehát ez felől sose volt kétségem. Tehát az, hogy a családban esténként a közös ima, és az főleg az, ahogy láttam a szüleimet imádkozni, tehát hogy az nem volt nekem kérdés, hogy most ez igaz vagy nem igaz, vagy... De hát én az 50-es években voltam gyerek, tehát 47-ben születtem, szóval az egy kicsit más világ volt, mint a mai fiataloknak. Nagyon nehéz dolguk lehet eligazodni ebben a világban. Úgyhogy az én számomra egy személy, egy olyan személy, akivel beszélgetni tudok, most nem arról van szó, hogy látomásom lenne, vagy hallomásaim, tehát ez nem a külső érzékszervek játszanak ebben szerepet, hanem biztos, hogy erről, szerintem önöknek biztos, hogy mindannyiuknak van már olyan tapasztalatuk, hogy egy belső hang mond valamit, vagy esetleg figyelmezteti az embert, hogy na, ez nem... Tehát... És az én számomra ő, és meg szokták kérdezni, hogy voltam-e szerelmes, hát persze, hát szerintem mindenki volt szerelmes, de az nekem egy ilyen apróság volt, szóval, hogy én annyira tizenéves koromtól én apáccal akartam lenni, és aztán megtudtam, hogy ez akkor csak így magánfogadalom formájában lehetett, mert hogy tehát úgy, hogy a világban él az ember, de azért bizonyos dolgokat ugyanúgy tesz, mint akik szerzetesként közösségben él. Tehát hogy mi egy olyan valaki, aki állandóan velem van, és akire mindig számíthatok, és aki egyfajta... Ez nem ilyen fizikai védelmet, nem, mert én, mi tanyán laktunk. A városban, a kórházban dolgoztam 14 éves koromtól, és meg az, amikor a képzőbe jártam, akkor is volt, hogy sötétbe kellett már hazamenni. Hát én nagyon féltem a kutyáktól, meg nem tudom. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most mindentől megvédés, hogy hú, most csak egy ilyen bársony szőnyegen élem az életemet, de hogy mindig velem van. számomra ezt jelenti. Nem tudom, hogy...
Jó.
Ez a biztonságérzetet
tulajdonképpen képez. Igen. De arról nincs szó, hogy akkor sose félek semmitől.
Igen, de mint hogyha erőt valahonnan merítenek.
Igen, nagyon nagy erő. Igen.
Azért kérdeztem így meg, mert én is úgy gondolom, hogy minden ember valamiképpen másként kell, hogy megfogalmazza, hogy ő neki mit jelent, és ezért gondolom, hogy nehéz, mert aki ezen úgy nem gondolkodott el, annak nehéz ilyenkor mit mondania. Most Teréz nővérhez fordulok.
Próbáltam gondolkodni ezen most, bár sokszor megkérdezték már, de hogy ma erre mit mondanék. Hasonló, amit Piroska nővér mond, hogy aki vezet, velem van, és aki azért nem oldja fel a félelmeimet. Tehát, hogy nem egy Nescafé dologról van szó, hogy én keresztényként, szerzetesként, jó emberként Istenre gondolok, és akkor egy-két perc múlva minden félelmem elszáll, és minden jó körülöttem. Bizony vannak nagyon nehéz párbeszédeim is a jó Istennel, hogy mikor miért akar valamit tőlem, vagy miért nem adott meg valamit, amit úgy érzem, hogy nekem az járt volna, mint a többi embernek esetleg. Tehát, hogy vannak nagyon komoly párbeszédeim vele, valaki, aki vezet, meghallgat, és mint egy jó apa, azért kihívásokat is ad. Így röviden talán.
Tehát akkor önnek is egy személy.
Igen, feltétlenül.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha segítenének tisztába rakni a fejünkbe, ugye sokféle vallás van, hívő emberek, keresztény emberek, krisnások, tehát nem akarom, mert sokkal jobban tudják. Mindenki azt mondja, hogy Istenbe hisz, Isten akaratát teljesíti, hogy ez így természetes dolog, hogy mint egy családban, hogy testvérek vagyunk, mindnyájan szeretjük apánkat, anyánkat, és különbözőek vagyunk, vagy pedig ebbe valahol, nem akarom durván fogalmazni, de ilyen természetellenes dolog is van, hogy kicsit ilyen fanatikus módon hirdetik, vagy vallják, hogy Isten akaratát teljesítik?
Hát én tavaly áprilisban, vagy márciusban egy európai elöljárói konferencián voltam Albániában. Ugye, ami nem egy katolikus ország, de van egy katolikus része, Skutari és a környe, az a katolikus, a főváros, a Skutari. És ott volt egy olyan kerekasztal beszélgetés, ahol egy muszlim imám, egy ortodox püspök, egy katolikus püspök beszélgettek, és egy jezsuita volt a moderátor. És ezt mind a hárman elmondták, hogy nem arról van szó, hogy ezek mondjuk a muzulmánok, vagy a protestánsok Írországban, ezek terroristák. A terrorista az terrorista. Mellesleg, hogy mit mond, hogy kinek a nevébe jön, az egy másodlagos kérdés, de nem azért terrorista, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez most egy katolikus terrorista, hanem a terrorista az terrorista, és tehát a fanatikus, különböző elnevezések vannak, és ezek majdnem fedik egymást, de én nagyon nem szeretem ezeket a különböző elnevezéseket használni, mert nem vagyok szakember ebbe. Múltkor egy konferencián az egyik hallgató mondja, hogy jaj, már megint összekeverték a muszlimokat az iszlamistákkal, hát ez nem stimmel. Tehát én így ebben nem nyúlok bele, mert nem vagyok szakember ezen a területen, de van egy olyan valaki, aki ebben professzor, de már Mennyországban van, Sciarra Lubis. Ő a Focolare mozgalom alapítója, és az ő követői között, ő egy katolikus közösséget alapított, aztán később rájött, hogy hát az van az evangéliumban, hogy mindenkit szeretni kell, nem csak az van ott, hogy a katolikusok szeressék a katolikusokat. És akkor így egyre-egyre szélesedett, és a követői között vannak muzulmánok, buddhisták, katolikusok, különböző protestáns egyházakhoz tartozók, és nagyon sokszor meg mondja, meg leírja, hogy az ige magvai, azok mindenütt el vannak vetve. Hát például minden vallásban megtalálható, amit magadnak nem akarsz, másnak olyat sose tégy. Ez az Ószövetségi Szentírásban is benne van, és természetesen, hogy mi ránk is vonatkozik, de ez más vallásokban is megtalálható, és több ilyen is van. Tehát én beszéltem olyan iszlám hívőkkel, akikből úgy áradt a béke, tehát abszolút nem volt fundamentalista, meg, vagy ilyen, tehát nem a...
Tehát mindenkitől félnek.
Igen, igen. Tehát ez tulajdonképpen mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, vagy tudjuk magunkról, vagy nem. Hál' Istennek mi tudjuk magunkról, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Tehát nincs jogom senkivel szemben se puskát, se mérget, se semmi. Ilyen, mi azt szoktuk csinálni, hogy imádkozunk értük. Tehát azokért is, amikor történik egy ilyen robbantás, akkor nem csak a halottakért, meg a hozzátartozókért, meg a sebesültekért imádkozunk, hanem az elkövetők megtéréséért is. Mert az is egy nagyon fontos dolog, és azok is a testvéreink, csak hát fekete bárányom, bocsánat.
Még szabad egy mondatot, hogy kérdezte, hogy az utca embere hogyan,
ja, igen,
hogyan reagál a ruhánkra. Hát én fiatalként tapasztalom, mert azért mondom, hogy fiatalként, mert 70-80 éves rendtársaimmal beszélgettem erről, nekik azt mondják, csupa-csupa pozitív tapasztalatuk van, nekem azt mondom, negatív is van. Tehát nekem van, hogy nagyon provokatív élményem is volt, de jobbára pozitív.
Például? Is-is? Egyikre és másikre is egy példát?
Is-is? Konkrét példát? Tehát örülnek annak, hogy valakibe, hogy mondjam, hát ezt így most kimondom, hogy biztos, hogy megbízhat bennem. Nem ejtem át, mert én ezt hivatalból nem tehetem. Tehát ha másért nem is, ez az egyik ilyen pozitív, akkor szokták mondani, hogy olyan béke árad belőlem, nem egyszer akkor kapom meg furcsa mód, paradox módon ezt a mondatot, amikor magam is nagyon feszült vagyok, nem értem. Úgyhogy ez valószínű, mondjuk a Jóisten, az, aki rajtam keresztül békét sugároz. A negatív pedig, hát mindenfélét kapok. Hát most így nagyon őszinte leszek. Tudom, papok szeretője, akkor nem vagyok én normális. Akkor honnan jött ez? Hogy lehetett ilyen hülye? Egész jól néz ki, miért kellett ezt csinálni? Tehát nagyon változó, nagyon változó. De azt kell mondanom, igen, de azt kell mondanom, hogy nem egyszer ezekkel az emberekkel, ha akkor épp van türelmem, bátorságom egyéb, és át lehet fordítani ezt a párbeszédet, hogyha belefolyok, át lehet fordítani pozitívvá. Nekem inkább bajom van a diplomatikusabb értelmiségiekkel. Tehát akik olyan virágnyelven fogalmazzák meg, és igazából nem lehet velük párbeszédbe folytatni. Inkább azokkal van gondom.
Hát nekem, amikor elkezdtünk szerzetesi ruhába járni, ugye akkor még én sem voltam 50 éves, és mert addig civilbe jártunk 89-ig, és akkor az első időben akkor nem csak a korom miatt, hanem akkor hát az embereknek újdonság volt, hogy te jó ég. Volt, aki azt mondta, megkérdezte a gépkocsi vezetőnktől, hogy ezek most szabadultak? Meg hogy egyszer a két idős nővér kórházban látogatni voltak a Vas utcában, és mikor kijöttek, akkor elment mellettük két férfi, hát nem voltak egészen józanok, azt mondják, és akkor azt mondja az egyik, hogy te honnan bújtak ezek elő? Na most nekem akkor sok ilyen negatív tapasztalatom volt. Például egyszer jött velem szembe egy nő, és annyira közel jött hozzám, hogy a kezem nem fért volna el az arcunk közt. És azt mondta, apáca vagy? Rohadj meg! És akkor abban a pillanatban ez így eléggé mellbevágott a dolog, de aztán ő ment tovább, tehát nem vert meg ilyesmi. De nekem meg eszembe jutott a legkedvesebb szentírási mondatomat. A búzamag, ha nem hal el a földben, nem hoz termést. Rájöttem, hogy te jó ég, hát nekem ez a dolgom. Csak nem úgy fogalmazza meg az ember általában. És a másik, a pozitív, az sokszor van, hogy megszólít valaki, és van, hogy férfi, de többnyire nők, hogy nagyon szépen kérem, hogy imádkozzon értem. Vagy imádkozzon ezt, vagy különböző szándék. Tehát azt kérik, hogy imádkozzon. És akkor kérik, hogy áldjon meg, legyen szíves. Hát ilyenkor mi nem vagyunk papok, tehát nem ilyen ünnepélyes áldásokat nem osztogathatunk, de azért egy kis keresztet rajzolhatunk a homlokára bárkinek, és kérhetjük közben, hogy az Úr áldja meg. És ezt szoktam is mondani, hogy kérem, hogy az Úr áldja meg önt. Ezek, és ezek tulajdonképpen olyan örülöknek, hogy megmertek szólítani, és merték kérni, mert aztán utána, hát nekem olyan hosszú listán van a kápolnában, a padomban az imádkozandókért, most már nem tudom, 5 oldal, vagy mennyi, úgyhogy...
Hogy milyen kicsi a világ, egyik éjszaka mentem haza, és jött velem szembe, hát az is egy kicsit ittas volt, és akkor odajött mellém, akkor megszólt, hogy hülye vak. Tehát kicsi a világ, vannak ilyen emberek is, meg vannak is, Magdi.
Azt akartam kérdezni, hogy és ilyenkor, amikor ilyet kérnek önöktől, hogy imádkozzon, értem, akkor csak az imádságra gondolnak, vagy akkor megfordul a gondolat, hogy vajon félhet valamitől, vagy...
Nem, ez változó, hogy van, hogy ebből beszélgetés is lesz, és elmondja, hogy mi a problémája. Kórházban van az édesanyja, vagy már nem tudom hány éves házasok és gyereket szeretnének, de ilyen is van, hogy gyerek áldásért kérnek imád tőlünk.
Saját bánatából kifolyólag.
Igen, de aztán van, aki csak így ezt kéri, és már megy is tovább. És hát én mindig meg szoktam kérdezni a keresztnevét, mert azért valahogy fölírjam a listára, hogy most akkor kiér. És akkor a nevekről így azért tudom, hogy ki milyen szándékot mondott, és olyan is van, nem is egyszer, hogy megint találkozunk, és akkor mond valamit, hogy képzeljem el, hogy meggyógyult, vagy különbözőbb.
Pozitív érmény.
Igen.
Úgy gondolom, hogy a rendháznak az egyik fő feladata az, hogy a hát utánpótlás, tehát hogy nem túl szakszerű, tehát hogy igen, hogy a rendház fennmaradjon, hogy lehetőség szerint, hogy bővüljön a novíciák, aztán később a Isten szeretett leányainak, rendháznak a tagsága. Hogyan működik ez a folyamat? Tehát egy fiatal lány becsönget önökhöz, hogy szeretne részt venni az ottani életben, tehát ez hogyan telik évről évre, aki fejleti?
Mindjárt elmondom, csak először nem ez a fő feladatunk. A fő feladatunk az, ez benne van a szabályzatunkban, hogy Isten szeretetét láthatóvá tenni a világban. És az alapítónk először a cselédlányokkal, akik faluról városba fölkerültek, azokon vette észre, egyszer utazott a vonaton, és vele szemben ült egy lány, és ahogy Bécshez közeledtek, látta, hogy egyre idegesebb ez a lány, és megkérdezte, hogy mi baj van, és akkor elmondta, hogy hát ő most megy Bécsbe, és szolgáló lány lesz, és nagyon fél meg minden, és hát a 19. században ez azért ismert, hogy mi minden történhetett akkor, meg történt is sokszor, igen. És akkor ez indította el a franciskanjában ezt, hogy akkor ezekről gondoskodni kell. És akkor az ő részükre hozott létre Mária intézeteket, és utána, röviddel utána azt is látta, hogy ezeknek nem csak otthont kell adni, ezeket meg kell tanítani egy csomó dologra. Ahhoz, hogy, tehát, hogy nem csak halat kell adni az embernek, hanem hálót. És aztán ezek így bővültek, ezek a tevékenységi körök, mert a császárnak nagyon tetszett ez, és akkor a monarchia nagyvárosába, hogy egy évvel születtünk a kiegyezés után. És akkor így... Aztán óvodák, iskolák, és ma nagyon különböző 20 országban vagyunk jelen a világban, és nagyon különböző, van, ahol kórházunk is van, de van, ahol gombot varni tanítják, például az ugandai misszióba például a nőket, ez volt a kezdet, most már 10 éve azért már tovább jutottak. Tehát ez az első rész, és akkor a második, hogy hogyan történik, ha valaki szeretne hozzánk tartozni, és ebben a tevékenységben részt venni. Először van a jelölt idő. A jelölt időnek az a funkciója, hogy az tulajdonképpen egy ilyen ismerkedés. Mint ahogy egy fiú meg egy lány, ha egymásba szeretnek, akkor azért mégis ismerkedéssel kezdődik a dolog. együttjárással, vagy jó esetben. Hát tudom, hogy van, amikor nem így.
Tehát
maradunk a normálisnál.
Együttjárásban.
És akkor, tehát ez egy ismerkedés. Ő megismeri a kongregációt, mi pedig őt, mert azért fontos, hogy ez kiderüljön, hogy alkalmas erre az életre, mert hát nem mindenki alkalmas. És a jelölt időnek két része van, az első az ez az ismerkedés, meg ebben az időszakban kell bepótolni azokat a hiányokat, amik ilyen emberi vagy képzettségbeli hiányok. Azokat itt kell például iskolai, itt a legkülönbözőbb tantárgyak vannak, mindig attól függ, hogy aki ott van, ez a mesternőnek a feladata, hogy ezt fölmérje és megcsinálja, elkészítse a tantervet.
De ez ilyen ítéletbeli, vagy akár magyar nyelvtan, számtan, ilyen, szóval mire gondoljunk?
Hát tulajdonképpen bármi lehet.
Bármi lehet, házi munkát.
Hát a házi munkától kezdve bármi lehet. Tehát aki nem tud takarítani, azt megtanítjuk takarítani. De mondjuk a Teréz nővér úgy jött, hogy ő nagyon tudott takarítani, úgyhogy vele nem kellett, csak rá kellett bízni, és csinálta.
De meg kellett tanulnom dolgozni, vagy nem kellett?
Hát nem kellett, de megtanítottuk. Tehát azért azután például énekóra is van ebben a... És a hitbeli ismereteknek a fölmérése is, hogy hol tart, kell-e valamit pótolni, akkor azt ott pótoljuk. A második rész, az pedig, az egy meghatározott idő, az fél év, amikor kifejezetten az újonc időre való fölkészülés ideje, ez a fél év, amikor már kezd lelki tantárgyakat tanulni. Például ilyen, hogy bevezetés az ima életbe, bevezetés a lelki életbe. Azután az újonc idő alatt, akkor pedig kifejezetten már a szerzetességet tanulja és gyakorolja. Tehát ott már a fogadalmakról van szó, teológiai ismereteket tanul. Aztán függ attól is, hogy például, ha valaki mondjuk olyan képességekkel rendelkezik, hogy hú, hát ez meg tudna tanulni orgonálni, akkor azt is meg lehet. Vagy autóvezetés. Hát ők is, Teréz nővérek is jelölt időben szerezték meg a jogosítványt. És utána pedig, mert azért az alapvető nálunk, hogy figyelembe vesszük, hogy kinek mondjuk milyen végzettsége van. Tehát aki hegedű tanár, az nem valószínű, hogy szakácsnak képezzük át. Tehát nem arról van szó, hogy itt most mindent el kell hagyni, amit a világban csinált, hanem a kongregáció szellemiségének a szolgálatába kell állítani. Tehát a hegedű tanár például, és be tud illeszkedni, mert volt olyan hegedű tanár, aki szeretett volna hozzánk tartozni, de aztán elbeszélgettem vele többször, és hát mondtam neki, hogy szerintem ő ezt az életformát nem fogja bírni. Mert itt most koncert, most itt, most ott, tehát gyakorlatilag nem lett volna otthon alig. Márpedig a noviciátus első éve az abszolút zárt év. Az egy olyan zárt év, amikor nem lehet hazautazni. Hát rendkívüli esetek vannak, mondjuk szülő betegsége, vagy ilyesmi, de vagy ha haláleset, akkor a novicmesternő elkíséri, és akkor elmehet. De az első év, tehát azt, tehát a világtól bizonyos értelemben el kell szakadni, tehát nem olyan értelemben, hogy az minket ne érdekeljen, hogy mi van, mert hát miről beszél a Szent Atya? Arról, hogy menjünk a perifériára, nyissunk az emberek felé. Na de ahhoz először, hogy legyen miből adni az embereknek, ahhoz először építkezni kell, egy jó alapot lerakni, és ez a noviciátus feladata. A lelki alapok, teológiai alapok lerakása. És a második évben már tulajdonképpen, a noviciátus második évében már, ha már van szakképesítése, akkor az alatt már félállásba dolgozhat. A másik fél időben pedig folytatódik azért a képzése, és utána, a két év noviciátus után teheti le először a szegénység, tisztaság, engedelmesség fogadalmát egy évre. Ezt négyszer újítjuk meg, általában 5 év után lehet, de nem kötelező 5 év után letenni az örök fogadalmat, mert Van, aki lassabban biztos a dolgában, vagy valami probléma jön. Tehát 9 évig lehet ezt az időt így kitolni, hogy évente újítja a fogadalmat, és akkor utána az örök fogadalom. Na most az, hogy milyen feladatot bíznak rá, az függ attól, hogy milyen, ott abban a házban milyen feladatokat. Például itt a budapesti házainkban mind a két háznak a fele az egyetemista lányok kollégiuma. Tehát, de hogyha például többen lennénk, akkor mondjuk a Teréznővér mehetne hittan tanítani valamelyik iskolába, de hát nem tudjuk fölmenteni, mert azért a kollégiumban nagyon fontos egy nővér jelenléte, aki tulajdonképpen egy lelki vezetője, meg a lelki programokról gondoskodik. Meg azért fontos a lányoknak ez is, hogy vannak, amit nem a kollégium civil vezetőjével akarnak megbeszélni. És csak azért van civil vezetője a kollégiumnak, mert kevesen vagyunk.
Tehát, szabad majd valamit ehhez, hogyha visszagondolok a saját jelölt időmre, hogy mi az, amit pótolni kellett otthonról. Ez a pótlás szó egy picit néha olyan negatív. Tehát, mintha otthon nem kaptunk volna eleget. Azt hiszem, nem erre gondolunk mi nővérek, amikor ezt mondjuk, hogy pótolni kell, hanem senki nem kaphat meg otthon mindent, hiszen egy egész életünk van arra, hogy növekedjünk, fejlődjünk, hanem azt nézzük meg a kezdeti szakaszokban, hogy milyen kincseket kapott meg, mi az, amit nem tudott megkapni, és mi az, ami viszont kell a szerzetesi élethez, kell ahhoz, hogy az embereket szolgálni tudjuk, és azokat a képességeket erősítjük, ami addig nem erősödhetett meg. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok, akik jönnek és mondjuk szimpatizálnak velünk, azoknál nem az intellektussal van a hiány, nagyon képzettek sok esetben, már több nyelvet beszélnek, mint én beszéltem annak idején. Inkább azt hiszem, a közösségi életre nevelés, segíteni egymás felé fordulni tudni, hiszen a képzések, amik ma folynak, most ezt minden próbálok rövid lenni, és azért beszélek sarkosítva most, de azt gondolom, hogy a mai képzés sok esetben nem fordíthat energiát a közösség építésére. Tehát az emberek, a fiatalok sokszor elfordulnak egymástól, megvan az iPadja, a laptopja, tehát a képzési menet, és olyan sokat kell tanulniuk, látom a lányainkon, akik nálunk laknak, hogy igazából, hogyha valaki fiatal nem tudatos, és nem teremti meg tudatosan a másik felé fordulásnak az idejét, akkor igazából nincs is ideje. Reggeltől estig tanulhatna. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai képzés elején inkább erre fordítjuk a hangsúlyt, hogy tud a másik felé fordulni, aztán a tudatos pénzkezelés, hogy hát miből élnek a mai emberek, ezt is szoktuk otthon beszélni, hogy erre is próbálunk figyelni, tudatosítani, hogy az emberek ma tényleg miből élnek meg, sok embernek még a napi betevője sincs meg, mi pedig minden nap megkapjuk egymástól és a Jóistentől, ezt is szoktuk ugye tudatosítani, és azért kapjuk meg, hogy másokat tudjunk szolgálni. Tehát, hogy a mai fiatalokban ezt próbáljuk elültetni, hogy mindent kaptunk, hálásnak kell lennünk, és azért kapjuk meg a Jóistentől, hogy menjünk tovább és szolgáljunk vele. Hát én így ezzel egészíteném.
Azt is szerettem volna kérdezni, hogy a kapcsolattartás, tehát az emberekkel történő kapcsolattartás, az azért csak otthonon belül alakul ki, a másik pedig, hogy a családdal megmarad-e a kapcsolat. Tudom, hogy zártabb életet élnek, de a családi kötelék az nem szakad el.
Nem. Mint ahogy egy fiú, ha megnősül, vagy egy lány férjhez megy, átalakulnak az addigi kapcsolatai, mert hogy az kerül az első helyre. De nálunk se arról van szó, hogy most akkor leradírozzuk a testvéreinket, vagy a családtagokat, és nem mostantól kezdve ők nincsenek a számomra. Tehát nem arról van szó, hogy elszakadunk a családtól, csak hát nem velük élünk, de a kapcsolat az megmarad. És az emberekkel való kapcsolat az, hát járunk vásárolni a boltokba, metróba, környékünkön Spárban, oda szoktunk menni, meg Aldi. És a Viola utca az Örökimádás templom melletti utca, tehát oda járunk az Örökimádás templomba szentmisére. Tehát ott eleve egy csomó emberrel kapcsolatban vagyunk. meg azért a plébánián is időnként meg szoktunk jelenni, meg az ott is Szentmisén, tehát az ottani emberekkel is kapcsolatban vagyunk, és hát mi elég sokat megyünk az utcán, tehát az utcán is van, hogy
ott... Tehát nyitottak azért, ilyen értelemben nem fordulnak el.
Hát ez nekünk tulajdonképpen kötelességünk, nem csak azért, mert a pápa mondja, hanem mert, hogy tudnám láthatóvá tenni az Isten szeretetét a világba, ha így becsukózkodnánk egy ilyen hermetikusan, elzárnám magam egy elefántcsontoronyba. Tehát, hogy nekünk az emberekhez szól a küldetésünk. Ez minden rendnek más a küldetése. Tehát a tanúságtétel mindenkinek a feladata, de mindenkié máshogy. Mikor kérdezték tőlem egyszer a Focolare mozgalom egy találkozóján, hogy mi a mi karizmánk, és akkor mondtam, hogy Isten szeretetét láthatóvá tenni a világban. Ugye Isten láthatatlan. És akkor erre rám néz az egyik, azt mondja, na ne mondd már, ez minden kereszténynek a feladata. Mondom, persze, csak hogy mi erre fogadalmat tettünk. Tehát ez más, nekünk ez a fő feladatunk. És a miénk az így kifele.
Még szabad egy saját.
De ahhoz, hogy kifele tudjunk adni, ahhoz nagyon fontos a belül levő kapcsolat Istennel, egymással, mert hogy meg kell annak a bázisnak lenni, amiből tudunk kifele menni. Tehát annak idején első segélynyújtásból tanultuk, hogy nagyon fontos, hogy úgy próbáljunk valakit valahonnan kimenteni, hogy mi biztos talajon álljunk, nehogy mi is ott kössünk ki a gödörbe. Tehát ez, nem tudom, hogy így elég.
Igen, mert... igen, mert ugye a bizalmat, vagy az erőt, a bátorságot, onnan várjuk meg a segítséget attól a szakembertől, hogy van.
Igen, arra gondoltam itt az emberek felé fordulásnál, hogy viszont lehet olyan helyzet, én éltem már meg olyan helyzetet talán azért, mert picit talán gyengeségem is ez, hogy azt hiszem mentem fogorvoshoz. Nagyon fájt a fogam, az első komolyabb fogakció, beszálltam a metróba, és mindjárt 3 ember, 2 biztosan jött és megszólított. És éreztem, hogy nekem most annyira fáj a fejem, hogy én nem tudok velük úgy beszélgetni, mintha tudnék egy jobb formámban. És így sokáig vívottam magamból, hogy igen, hallgattam, próbáltam szeretettel válaszolni, és egyszer csak megszületett bennem az, hogy hát miért nem mondom meg, hogy nagyon fáj a fejem, nagyon fáj a fogam. Elmondtam nekik, és olyan aranyosak voltak, jaj, akkor bocsánat, igen, jaj, és akkor magának is szokott. Hát mondom, igen, hát nekem is van fogam. És akkor békén hagytak, ott hagytak, és ez nekem egy olyan nagy ajándék volt, hogy igen, hogy elfogadták, hogy én is ember vagyok, mert bizony éltem meg olyan helyzeteket is, hogy amikor az übermenst várták tőlem a lehetetlent, tehát hogy én mindig türelmes vagyok, én vagyok a kedves nővér, és akkor mindig kedves vagyok, és van, hogy nem tudok olyan kedves lenni, mert ideges vagyok, front van, fáj a fejem, vagy nem tudom, és akkor ez így nagyon jó, mikor találkozom olyan emberekkel, akik elfogadják, hogy én most gyenge vagyok, ez nekem most nem megy. Azt hiszem, csak ezt akartam mondani, hogy...
Amit kérdeznék, az egy picit megint olyan rázósabb kérdés, hogy többször lehet hallani rádióban, televízióban, hogy papok kisgyerekeket megrontanak. Mit gondolnak ilyenkor? Belegondolják-e magukat ebbe a helyzetbe? Hogyan gondolják tehát hogyan gondolkodnak erről? És a cölibátusról. Amelyet a keresztény egyház egyik részében létezik, a másikban nem. Ha jól tudom.
Igen.
Kezdhetem én? Én sok esetben nem vagyok olyan összeszedett a teológiai tudásban, mint Piroska nővér. Én inkább a gyakorlati részét fogom meg az ilyen beszélgetésekben. Én szégyellem magam olyankor, tehát nem egyszer találkoztam az utcán emberekkel, akik feltették nekem ezt a kérdést, hogy mit gondolok azokról a papokról, akik gyermekeket bántottak. Először nagyon szégyeltem magam, csak szégyeltem, volt, hogy szóhoz se tudtam jutni. És akkor leültem, vettem a fáradtságot, a Jóisten elé leültem a kápolnám, a végig gondoltam, hogy akkor most hogy is van, mit mondhatok ezeknek az embereknek, én magam hogy állok ezzel. Továbbra is szégyellem. De azt gondolom, hogy aki gyermeket bánt, ez nem biztos, hogy jó apa lenne, tehát nem biztos, hogy a cölibátus a probléma, sőt, szerintem nem a cölibátus olyan esetben a probléma. Nagyon sok esetben az olyan férfit nem támogatták meg mondjuk lehet, hogy pszichésen korábban, és szerintem apának sem lenne jobb. Most ezt úgy mondom, hogy tudva, ahogy Szent Pál mondja, hogy vigyázzon, aki áll, el ne essék, lehet, hogy 5-10 év múlva velem történik valami, hogy mondjam, kilengés. Tehát nem tudhatjuk. Az ember egy gyenge cserépedényben hordja a hitét és az egész emberségét. Kizökkenhetek én is, eddig hála Istennek nem. Tehát nem ítélem el őket, ugyanakkor, hát hogy mondjam, nagyon szégyellem a dolgot, nagyon imádkozom értük, főleg azokért, akiket bántottak. A miértjét nem tudom, hogy hogyan lehetne ezzel javítani, de azt látom, hogy egyházunk egyre jobban felfigyel erre a problémára, mondjuk problémának, fájó problémára, és egyre többet tesznek azért, hogy egyre kevesebb legyen az ilyen eset. És szerintem ez hosszú távon gyümölcsöket is fog hozni, mindazt, amit a képzésben teszünk, a papképzésben, vagy még a papok védelmére annyit, szerzetesként ezt én is megélem, hogy mivel mivel Magyarországon kevés a pap, kevés a szerzetes pap, és főleg a papok, akik egyházmegyés papok is egyedül élnek, tehát egy olyan kísértés halmaznak vannak kitéve, és nem pont a szexualitás terén, hanem a magány, az egyedüllét. Tehát ez valahol nem normális, ami ma Magyarországon van, hogy kevés pap, és van, aki tizenvalahány plébániát visz egyedül, tehát teljesen magára utalva, én nem is csodálom, hogyha esetleg pszichés gondjai támadnak, és abból jönnek ezek a sebek esetleg. Hát én így röviden ennyit mondanék hozzá.
Hát többször előfordult, főleg akkor, amikor valami ilyen, így fölröppent ilyen hír, hogy az utcán megszólítottak, és akkor én azért el szoktam mondani, ha ebből tényleg, tehát ha nem úgy, hogy rám támad, aztán mondja a magáét, és már megy is tovább, hanem a szóba lehet vele állni, akkor azért el szoktam mondani, hogy a statisztikák szerint hála Istennek nem a papok vezetik. Tehát egyébként nekem van olyan barátnőm, akinek a férje már meghalt, 3 gyerekük van, felnőtt gyerekek már, és a férjének voltak, nem molesztált kisgyerekeket, de többször tinédzser lányokat, meg nagyobb felnőtt nőket is megpróbált megkörnyékezni. Persze a felesége mindig megbocsátott neki, és ugyanakkor szenvedett ettől maga a férj. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű dolog ez, És tényleg a statisztikák szerint nem a cölibátusban élők kerülnek az első helyre. Tehát amit a Teréz nővér mondott, ez így van, hogy ez sok minden problém, sok minden gyökere lehet, sokféle gyökere lehet ennek a problémának, és hát amit mi, hát ez nálunk természetes, hogy akkor bármi ilyen van, akkor elkezdünk imádkozni azért az érintettekért is, meg tehát az illetőért is, meg azokért is, akiknek ez fájdalmat okozott. Hát ez egy nagyon nehéz probléma, és sokszor arról is szó van, hogy a közösség, tehát ez hittanórán nekünk még, hát nem az általános iskolában, de az ifjúsági hittanon erről többször szó volt, hogy a farkas módszere az, hogy a bárányt lekeríti a nyájból, aztán elbánik vele. Uh-huh. Tehát, hogy aki így kiszakad a közösségből, az sokkal könnyebben hasra esik. Na most ez a kiszakadás nem föltétlen fizikai. Tehát élhet a kolostorban, vagy a plébánián valamilyen különböző lazasságú vagy szoros kötözösségben, de lehet, hogy mégis magányos, és lehet, hogy nagyon titkolja, és nem veszik észre a többiek, hogy tehát valamilyen módon így, így lelkileg kiválik a közösségből, és akkor sokkal könnyebben hasra esik, mintha lennének, mintha elmondaná ezt a problémát, és lennének, akik segítenének neki, és ha elfogadná a segítséget. De ez egy nagyon nehéz probléma, mert ezt is itt tanórán mondták nekünk, azt még általános iskolában, hogy a sátán ott áll a gyóntatószék mellett, és mindenkinek ad valamit. Vajon mit? Visszaadja azt a szégyenérzetet, amit a bűn elkövetése előtt elvett. Tehát ez viszont így sokaknak lezárja az ajkait, tehát nem mernek róla beszélni, szóval ez egy nagyon nehéz probléma, amit hát nem is olyan egyszerű, nem olyan egyszerű megoldani, meg, de ez biztos, hogy nagyon fontos, az egyik nagyon fontos a képzés, és a másik, a közösség, mint megtartó erő, az nagyon...
Igen. Az önök fontos. Esetében van-e olyan belső problémái, gondjuk, amiket nem osztottak meg a társaikkal, és természetesen nem kell elmondani, hogy mi, mert hát nyilván épp azért nem osztották meg, tehát hogy Piroska nővérnek, Teréz nővérnek, tehát van-e olyan, ami úgy magukban forog, gondolkodnak rajta, emésztik, és...
Kérdőjel ez, vagy mi?
Tessék?
Kérdőjel, vagy probléma, vagy...
Hát olyan, amiről nem beszélnek a többiektek, de belülről feszíti önöket valamilyen gond.
Mondjuk csak Istennel beszélik meg ezeket a dolgokat, és akkor ez sikerül-e megnyugvásra?
Hát nekem személy szerint nincs ilyen, mert nekem 10 éves korom óta van lelki vezetőm. És annak az alapja az, hogy tehát nagyon, a lelki vezető az azért nagyon fontos, hogy ne a saját fejem után menjek. Tehát a noviciátusban a lelki vezető a novicmesternő. Ott nem lehet külső, mert hisz egy bizonyos úton azt tudja kísérni, aki ismeri azt az utat. Tehát, és ezt én tényleg gyerekkoromban, illetve tinédzser koromban megtanultam, hogy nagyon fontos, hogy nehogy olyan lelki vezetőm legyen, vagy csak addig legyen valaki megfelelő, amíg mindig csak megdicsér, meg jóvá hagyja, meg minden. De hogyha valami kihívás, akkor még ezt a szót nem is ismertük, de a mostani fogalmak szerint ez, hogy valami kihívás. Tehát én ezt akkor megtanultam, hogy szót kell fogadni. Mert hogy azért... Bár sosem mondott olyasmit a lelki, egyszer vagy kétszer volt ilyen, hogy olyan elégtételt kaptam gyónás után, hogy 3 napra el kell mennem pihenni valahova. Hát, de azért megkérdezte előtte, hogy elfogadnád ezt? Mondtam, persze, hogyha ezt adod fel, akkor elfogadom. És el is mentem. De ezek mondjuk így nagyon fontos dolgok, de az alap az, hogy és az olyan, amit így ha a lelkivezető előtt valamit titkol az ember, ott már baj van. Tehát az már egy ilyen, egyfajta leszakadás. De nekem hál' Istennek ezt mindig megadta az Úr, hogy volt olyan lelkivezető, mert persze volt, hogy én költöztem meg, volt, hogy ő költözött el, és akkor mást kellett keresni, de mindig adott olyat, aki előtt nem csukockodtam be, hanem őszinte tudtam vele lenni, és el tudtam fogadni az irányítást. Ez egy nagyon nagy ajándék, én ezzel tisztában vagyok, hogy ez nem az én érdemem, ez az Isten ajándéka, hogy ilyen lelkivezetőm, meg hogy ez a közösség, mert azért hát tulajdonképpen természetesen nem mindig mindenbe értünk egyet a Teréz nővérrel, meg az idősebbekkel se, de azért olyan, hogy most ezt titokba tartjuk, vagy ezt nem mondjuk el, mert azt nem. Az
ez
már baj lenne.
Természetes, nem? Hogy van...
Lelki vezető?
Nem, hanem hogy van nézetbeli különbség, és akkor ezt megbeszélik.
Persze, de az is benne van a Szentírásban, hogy a haragotok fölött ne menjen le a nap, nem
igen,
szokott lemenni.
Igen.
Ha hamarabb nem, este azért este bocsánatot kérünk egymástól. Meg ez benne van a regulában, a szabályzatokban.
Nem csak kérni, hanem kell.
Ezt Szent Ágoston, mi ágostonos regulát követünk, Szent Ágoston ezt megmondja, hogy aki nem kér bocsánatot, vagy nem őszintén kéri, az hiába van ott, még ha nem is űzik el a kolostorból. De aki meg nem bocsát meg, az úgy szintén hiába van. Tehát az akkor már megszakította a közösséget. Úgyhogy, és hát ez nekünk, a regula az a Szentírás után következik mindjárt, úgyhogy ez nekünk szót kell.
Én is mondanám, hogy, tehát, hogy feszíte. Én azt vettem észre, hogy tudatosan nem. Mert hogy előbb-utóbb jön olyan helyzet, a Jóisten olyan helyzetet enged, amiben az úgy megoldásra vár. Tehát tudatosan nem feszít semmi. Én tudatosan őszinte vagyok a főnöknőhöz, bárki az. Volt már ilyen főnöknőm is, olyan már, mint olyan értelemben, hogy szimpatikus volt, vagy nem volt szimpatikus, de azt tapasztaltam, hogy akárhányszor valami feszített, és azt úgy éreztem, hogy jobb a felszínre hozni, mert a közösségi életet is bánthatja, vagy érezhetik, és akkor terhelem vele a többieket. Mindig meg tudtam beszélni főnöknővel, nem bántam meg, hogy őszinte voltam. Persze azt meg kell tanulni az embernek, hogy hogy tud igazán röviden és őszinte lenni. Főnöknőként amúgy is köt a diszkréció, tehát azért biztos lehetek abban, hogy másnap nem hallom mondjuk a Mária rádióba viszont, hanem amikor én vagyok rá kész, és elmondom. Aztán mi van még a lelkivezető, nagyon nagy ajándék. Nekem volt olyan év, hogy nem adatott meg lelkivezető, akkor azt vettem észre, hogy először szomorkodtam, aztán észrevettem azt, hogy nagyon sok civil ember van, akinek nem adatik meg. Akkor én azt az életet éltem, amit azok az emberek, hogy leültem a templomba, kápolnába, naplót írtam ezeket a dolgokat, amik feszítenek, és hát manapság pedig imádkozom azért, hogy ami még tudat alatt van, mert szerintem mindegyikünknek van megemészteni való, vagy akár a, mondjuk a jövővel kapcsolatos kihívások okozta kérdőjelek, azokra is majd remélem Isten mindig ad valaki párbeszédpartnert.
Ki lehet lelkivezető?
Hát tulajdonképpen ezt minden nővér maga választhatja meg, a noviciátust kivéve. Tehát ott a noviciátusban a novicmesternő a vezető. Ez nagyon fontos, mert egy jezsuita atya mondta, azt mondja, hogy ide figyelj, hogyha még valaki más lenne a lelki vezetője, az olyan, mintha ketten sóznánk a levest. És ez tényleg így van. Tehát a noviciátust kivéve az illető saját maga választhatja meg, de nem tarthatja titokba, tehát azért a főnöknőnek tudni kell arról, hogy ki az.
Tehát pap lehet. Valaki?
Hát olyan is lehetne, de az nem egészséges.
Tehát azon kívül?
Általában azon kívül. Lehet pap lehet egy más rendbéli nővér, vagy azonos rendbéli nővér, tulajdonképpen bárki, aki erre kompetens személy.
És akkor önöknek már nem kell gyónni külön.
Hát dehogy is nem, havonta. Havonta jön a zárdába a gyóntató.
De nagyon jó kérdés, de kell,
és
gyónunk.
Hát nekünk még inkább kell. Szóval az embernek a lelki ismerete azért így egyre érzékenyebb lesz. És akkor, meg hát tulajdonképpen azért a
hivatallal járó
hibázása. Tehát az ember nem mindig tud kedves lenni valakihez, azért az is. És nagyon, mert például a mi gyóntatónk, a Borsos József atya. 25 éve. És tehát ő már nagyon jól ismeri a közösséget, nagyon jól ismer mindnyájunkat egyenként, és ő jön havonta, és tehát és azért ezt eleinte nekem olyan furcsa volt, mikor azt mondták, hogy én ide nem megyek gyónni, mondjuk amikor ő nem tudott jönni valamiért, mert hogy ismer bennünket is a közösségre. Te mondom, figyelj, de hát ha gyónni megyek, én nem a közösségről beszélek, hanem saját magamról. Azt mondja, ja, hát igen, de hát azért mégis. És ezt azért ő vele így, tehát ebben ő, hát persze szerzetes, meg egy idős szerzetes, tehát azért ő ebben nagyon jó segítség, hogy ha az ember véletlen elkalandozna, hogy másról beszél, akkor visszatereli.
Hát végül is a faluban is ismer a az atya mindenkit, és ugyanúgy, vagy tudja, hogy hogyan élnek a családok, magánéletük milyen, és mégis aki katolikus oda megjönni.
Igen, de egyébként nem kötelező ő hozzá menni gyúlni, de tehát mehetnénk máshova is, na de azért az, én amikor novícia voltam, akkor így ezen komolyan gondolkodtam, és akkor azt úgy döntöttem, hogy nem megyek máshova gyónni. Hát végül is ez az egység miatt, ha nehezemre esik is először, de azért majd megszokom.
És ugye a gyónás kapcsán ez jött a sokatban.
És ez, szóval ezért is hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre rávezetett, hogy ez is az egység, ezzel is az egységet lehet építeni. Például nagyon érdekes, volt olyan egyszer, vagy lehet, hogy többször is, hogy ugyanazt adta fel mindenkinek elégtételnek, és én ezt akkor még nem tudtam, csak közösbe, egy közös ima kapcsán azt az éneket énekeltük, és akkor utána mondták az idős nővérek, hogy jaj, de jó, biztosítottad az elégtétel elmondását.
Igen, még azt jutott eszembe erről, hogy fiatalabb szerzetes voltam, és külső lelkivezetőm is volt, olyan éveket is éltem meg, és nagyon érdekes volt az, hogy látni azt, hogy egy jó lelkivezető nem sérti meg a, például a főnöknő kompetenciáját. Igen. Mentem, mint fiatal, mit tudom, aféle kérdéssel, számos munkafolyamat ment a fejembe, nem tudtam kiigazodni, kinek tegyek először eleget, akkor még a lelkiismeretem is, és akkor nem egyszer azt mondta, hogy ezt megbeszélted már a házfőnöknővel. Tanácsot kértél tőle? Tehát nem feltétlenül, mint egy gyermek mindenre engedelmesség, tehát hogy engedélyt kérni, hanem hogy konzultálni, megtanulni mindenkivel a maga szintjén, és akkor nem egyszer mondta a lelkivezető, hogy hát addig mi nem tudunk erről beszélni. Tehát, hogy nagyon hasznos tud lenni egy lelkivezető, ma azt mondanánk divatos szóval, hogy szupervízor, tehát aki segít rátekinteni arra, ami én vagyok aktuálisan, amik az én kérdőjeleim, nehézségeim, fájdalmaim, mert például, hogyha a családban adódik egy fájdalom, akkor az engem is érint, azért nem úgy érzem, hogy nem pakolhatom rá mindig csak a közösségre. Nagyon hasznos tud lenni a baráti kör, a lelkivezető, akivel megbeszélhetem, hogy most engem nagyon aggaszt az, hogy mi történik mondjuk az apukámmal, vagy az anyukámmal, vagy a kórház, operáció, ez az amaz. Úgyhogy nagyon
segít. Tehát a mindennapi életnek.
Igen, vagy a mindennapi élet kihívása.
Egy-egy kudarc. Az örömet is.
Igen, örömet, kudarcot átbeszélni, hogy segítsen.
Jó gondolom, hogy a gyóntató papi szokott gyónni, és a pápa is?
Igen.
Ők, lelki, ők azt mondják, hogy ők a lelki vezetőiknek gyónnak, vagy egy másik...
Ez nem föltétlen tartozik össze a kettő, tehát ezt mindenki szabadon választja meg, hogy van egy gyóntató, meg egy lelki vezető, vagy ez a kettő egy személy, ez...
Változhat. Lehet személy különböző. Is, lehet külön személy is.
Nem tudom, tudják, hogy a pápa esetében, tehát hogy a pápa kinek gyón.
Azt nem tudom.
Hát a pápai ház szónoka az egy kapucínus atya, a Páter Cantalamessa. De azt, hogy a pápa nála szokott gyónni, vagy nem, ezt nem tudjuk.
Voltak már itt kint a Vatikánban több napra szentmisére, vagy az ottani benti életet?
Hát én már többször voltam, még akkor 89-ben voltam először, és szó szerint a Vatikánban laktam. Mert akkor a második János Pál pápa volt a pápa, és a Szent Márta ház, ahol most a mostani pápa lakik, az akkor még a Német Karitás vendégháza volt, és meghívtak az akkori, illetve hát akkor éppen fölbomlóval lévő szocialista országokból, minden országból, két fogyatékosokkal foglalkozó szakembert továbbképzésre. És hát Magyarországról én voltam az egyik, megérkeztünk, és mondták, hogy jó pihenést kívánunk, és mindnyájan kaptunk egy borítékot zseppénze a Német Karitásztól. És akkor ott éltünk bent a Vatikánban tulajdonképpen, tehát onnan azért voltak közös programok, de voltak szabadidők is. Tehát mi egy nemzetközi rend vagyunk, és minden nemzetközi rendnek van egy legfelső vezetése, az általános főnöknő és az ő tanácsa, és ezek majdnem minden rend esetében Róma Rómában vagy Róma környékén laknak. A mi elöljáróink Róma mellett, Rómától körülbelül 30 kilométerre, Grottaferratán élnek, és nekünk a továbbképzéseink nagy része ott van. És minden ilyen alkalommal akkor megyünk a Szent Péter Bazilikába, vagy a vasárnapi Angéluszra, vagy más programra, de hát természetesen nem mindig tudunk a pápával parolázni.
Nem, én még egyetlen egy pápával se találkoztam, illetve a nővérek közül sem mindenki juthat el a továbbképzések kapcsán Rómába. Tehát itt Magyarországon nekem szerencsém van, ilyen szempontból előny, hogy kevesen vagyunk, mert amikor Róma felé kell venni az irányt valami továbbképzésre, akkor kimenjen más, mint mi ketten.
Muszáj, igen.
Tehát ez a, mondjuk ez az előnye az alacsony létszámnak, a munkavállalás tekintve pedig hátrány persze. Úgyhogy nem mindenki jut el közülünk sem Róma.
És akkor, hogyha hazajönnek, akkor ugyanúgy tovább kell adni az ott.
Igen, igen, pontosan. Igen, igen. Az ott hallottakat.
Igen. Igen, hát attól függ, hogy mi volt a téma, vagy miről szól, vagy kinek szól, tehát a megfelelő
mert azért az utazás, az pénz, tehát mi is az...
Van úgy, hogy például más rendekkel közös konferencián ott igen. számolunk be róla, mert hogy, hogy néha nagyon fontos előadásokat hallgatunk végig, meg hát nem csak előadások vannak, hanem kis csoport, stb.
Következő lenne a kérdésem, hogy Jézus annak idején egy ház előtt talált egy szamarat, meglátott és került rá, és azzal ment el. Amit ezzel meg párhuzamba tennék, tehát ugye ezzel azt akartam mondani, hogy hát nem volt vagyona. A Vatikán viszont mérhetetlen vagyonnal rendelkezik. Önök ezt hogyan látják?
Hát az az igazság, hogy nincs túl nagy rálátásunk, de azt látjuk, hogy, hogy azért támogatja a Szent Atya, tehát a mostani pápa, és tulajdonképpen ez, a, ez már egy folyamat. Tehát a 20. század pápái, főleg a háború utáni pápák, tehát 23. János, 6. Pál, 2. János Pál, és Benedek pápa is, meg a Ferenc pápa is, tulajdonképpen mindig nyitnak ezen. Tehát nyilván a Ferenc pápa a 60-ban nem tudta volna ugyanezt megtenni, hanem ennek egy folyamatnak kellett lenni, hogy, hogy második János Pál volt az, akin a legjobban föl voltak háborodva a bíborosok, hogy te jó ég, ez még mindig nem tudja, hogy ő a pápa. Egyrészt az emberek közé való menése, másrészt pedig a szegények támogatása. Hát most például a Rómában, a Vatikán mellett, ott már hajléktalan szállót nyitott a pápa, meg különböző, nem is tudom felsorolni, hogy mi mindent csinált. Tehát és hát nem véletlen, hogy ott lakik a Szent Márta házba, tehát hogy az életmódjával is a szegénységet és a szegények felé fordulást hangsúlyozza, és ez nyilván, ez érthető, hogy ez így lépésről lépésre megy, tehát nem lehet azt mondani, hogy na gyerekek, levesszük az árakat az ajtókról, gyertek és csináljatok, amit akartok, szóval ez folyamat, és szerintem ez a folyamat jól halad.
És ez egy helyes út?
Szerintem mindenképpen.
És itt Magyarországon is nyit valamelyest, mert ugye sok kórházat, tehát nem kell messze menni, itt az amerikai úton is visszakapták az igalmasok, vagy nem tudom, hogy például ott az Orfi Kórház mellett van
az irgalmas kórház,
és igen. Azt olvastam, hogy az is katolikus.
Igen, az irgalmas rend, az egy férfi szerzetes rend, akiket Istenes Szent János alapított, és arra, hogy betegeket ápoljanak, tehát a rendtagok nem papok. Csak néhány pap van köztük, aki azért van, hogy a különböző kórházakban misérni tudjon, gyóntatni tudjon. A rendtagok ápolók, gyógyszerészek, orvosok. Tehát Magyarországon ők nekik is megvonták a működési engedélyüket 1950-ben, és 89-ben, és akik addig tagok voltak, azok aztán tulajdonképpen papok lettek, mert hogy így tudtak közel jutni, a közel férkőzni az ember. És 89-ben ők is újra kezdhettek, de hát nem lehet egyik pillanatról a másikra fölépíteni.
Gondolom,
semmit.
Hogy ők is kevesebben vannak.
Igen, viszonylag kevesen vannak, és hát nem olyan túl sok kórházuk van. Tehát az Irgalmas Kórház a Frankelle úton, aztán Pécset van. Ja, egyébként voltak köztük fogorvosok is a régen, tehát
Mika,
a háború előtt.
Ehhez mondanék valamit, a Vatikán és pénz, amit így röviden ehhez tudok mondani, mert olyan hosszan lehetne beszélni, hogy éjjel kettőig itt tudnánk ülni. De hogy röviden, emlékszem, mikor közelebbi keresztény életre hívott a Jóisten 10 éves koromban, akkor, és előtte is jártam én már templomba, de voltak ilyen kamaszos, lázadozós éveim, és mikor szorosabban magához hívott volna az Úristen, egy ilyen klasszikus kísértés robbant be a fejembe, hogy nem akarok egy olyan egyházhoz mélyebben tartozni, mármint a katolikus egyházhoz, ahol a pápa mondjuk hegyeket jár, túrázik, síjár meg egyéb. Tehát én sokáig engem távol tartott tulajdonképpen, mert azt éltem meg, hogy jó, hát mi otthon azért hozzájutottunk a szabadidős foglalkozásokhoz, de például sose voltam síelni. Biztos valahol irigyeltem is őt ezért, vagy nem tudom, és hogy az volt bennem, hogy neki van rá pénze, nekem pedig az egyszerű embernek erre nincs pénzem. És aztán hát jött a Szentlélek, és egy pár hónap múlva megértettem, valahogy a fejem így végigment, hogy én lehet, hogy nem jutok el síelni, mint mondjuk az akkori pápa, de nincsenek is olyan stresszes feladataim, mint neki. Tehát, hogy pápa mit tehet, mindenhova követ. Hát, pontosan II. János pápáról volt szó, aki alig tudta a film szerint és az életrajzírók szerint kiharcolni úgymond magának, hogy egy kis privát szférája lehessen. Hát felment a hegyekbe, ott végre maga volt, gondolom. Igen. Erről szólt a dolog. Tehát, hogy mentálisan kipihenje magát, és utána visszamenjen a sűrűjébe szolgálni. Tehát azt gondolom, hogy mindig lesz talán bennem, mint emberben egy pici irigység, hogy na, lám-lám, másik szerzetes lennek több pénz, úgy tűnik, hogy több pénze van kikapcsolódásra, nekem nem lesz sosem. De amikor bennem feljön ilyen gondolat, akkor próbálok rögtön arra gondolni, hogy én milyen gazdag vagyok ahhoz képest, aki még mondjuk a havi bérletét se tudja megvenni. Tehát, hogy mindig, szerintem mindig lesz az, amit Jézus mondott, hogy mindig lesznek veletek szegények, tehát mindig érezni fogom úgy, hogy valakitől szegényebb vagyok, van, akitől gazdagabb vagyok. Tehát azt gondolom, hogy majd az utolsó ítéletkor, legkésőbb akkor számot kell adnunk arról, hogy az anyagi javakkal hogy rendelkeztem, és hogy segítettem a szegényeket. Tehát itt ezzel azt akartam kifejezni, hogy én napi szinten nem szoktam most már azon gondolkodni, hogy a Vatikán hogy kezeli a pénzét. Én imádkozom értük, és azt nézem meg, hogyha én ma az Úristen színe elé kerülnék, akkor az én úgymond rám bízott pénzzel, anyagi javakkal hogyan tudok elszámolni Istennek.
Egyébként én úgy gondolom, hogy korántsem biztos, hogy egy több milliárd forinttal, dollárral, bármivel rendelkező ember minőségében tudja megélni az életét. Igen. Mint olyan, aki hát mondjuk van pénze, de nem dúskál benne. Tehát nem a pénz mennyiség dönti el, hanem igazából maga az ember. A belső igényessége, az önmagával való viszonya, a belsőjével való összhangja, és hát a körülötte lévő emberek, és akinek nincs sok pénze, az biztos lehet abban, hogy nem a pénzért vannak ott. Még egy nagyon gazdag ember mindig azt fogja hinni, hogy a pénzem jön.
Igen. Mondjuk, amit fontosnak tartok még, hogy mi is, ha tehetjük, és ahogy tehát ahogy tehetjük, tesszük is, hogy például a nagy családosokat segíteni. Tehát, hogy tényleg a gyerekek ott vannak, vagy nem is csak a nagy családosok, ahol, tehát hogy mondjam, ahol valami olyan anyagi hiány merül fel, ami nagy stresszt is okoz a családnak, és nagy kérdőjeleket, megingásokat, tehát ahol tényleg közbe tudunk lépni, ott segítünk. Mert ugyanakkor pedig a pénz hiánya néha nagyon komoly konfliktusokhoz is vezethet. Az ember bensejébe vagy a családjába. Úgyhogy így keresztényként így segítenünk kell egymást, ahogy tudjuk.
Inkább én kérdezném, hogy én elolvastam a Regőcinek az Isten Vándor a című könyvet, és erről a javakról, meg a szétosztásról, hogy amikor ő fölkarolta az árva gyerekeket a háború után, és ugye épített nekik házat, ő is egy, hát nyilván jobban ismerik, mint én.
Hát nem biztos. Hát ismerjük persze, ismerjük, de hát nem biztos, hogy jobban.
Én csak a könyvét ismerem, amit elolvastam neki.
Hát tulajdonképpen személyesen...
De maga a tette inkább az, amire én ki szerettem volna térni most, hogy tehát az a tett, amit ő részben ugye épített, felkarolt, a kis sasiknak is vitte az át a gyerekeket, ugyanakkor pedig koncepciós perbe fogták, börtönbe került, tehát nagyon sokszor, és hát kintről a belgák segítették őt.
Igen, hát ő sokáig élt Belgiumban, és ez a belga kapcsolata meg is maradt.
Meg is maradt, hogy gyerekként, szegény gyerekként került ki ő is.
Igen,
oda.
Igen. Tehát nagyon sokakat fogtak ártatlanul koncepciós perbe, tehát az nekünk is volt egy ilyen nővérünk, akit... Hát akkor megvolt a koncepciós pereknek a struktúrája, hogy ki kellenek, hogy üljenek a váltottak padján. Tehát nem személy szerint, hanem kell egy pap, kell egy apáca, kell egy katonatiszt, aztán nem tudom meg, egy kulák, aztán nem tudom ki volt az. Szóval ez így föl volt építve, és a mi egyik nővérünknek volt egy másodunoka testvére, aki katonatiszt volt. Úgyhogy így ő is a vádlottak padjára került, és 7 évig börtönben volt, és aztán a börtönben lévő bánásmód következtében szerzett sérülésekben halt bele.
Amit én közben eszembe jutott, amit mondanék, tehát az önmagunk szeretése, hogy szeressük önmagunkat, azt talán ma itt nem került még szóba, szeressük önmagunkat, és hogy tudjunk tehát hogy tudjuk elmondani a másiknak, hogy mit szeretünk benne.
Köszönöm. Jó.
Hát... Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen ezt vagy ismétlő jel. Igen, mert amikor te erre nem emlékszel, de amikor mi gyerekek voltunk, akkor nekünk még az önmagunk megvetése, azt kellett megtanulni, mert hogy mi rosszak vagyunk, meg minden,
az is fontos.
Csak Isten a jó, és na de ez így annyira félreérthető, tehát nekünk gyerekkor, szóval az 50-es években így sok, tehát azóta így sok minden a lelki életben is, meg tehát sok minden máshogy hangsúlyoztatik, mint korábban. Tehát az, hogy magunkat elfogadni, ez egy nagyon fontos dolog, mert, és ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy jaj, úgy szeretem magam, én olyan jó ember vagyok.
Nem, ez egy munka, valahol.
Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy úgy kell elfogadni, és én ezt mondanám, ezt a mondatot, hogy mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. Tehát nem azt jelenti, hogy rózsaszín szemüveg, és milyen szép, milyen aranyos, és úgy szeretem. Akkor, ha ez így lenne, akkor a Jóisten egyikünket se szeretne. Hanem úgy kell elfogadni, ahogy van, a jó tulajdonság, tehát ismerni és elfogadni azzal együtt, ami jó tulajdonságai vannak, negatívumai vannak, mint ahogy mindenkinek van negatívuma, vannak árnyoldalai, sebei mindenkinek, apácáknak, papoknak, pápának, mindenkinek, de ez nagyon fontos, hogy azt, akik vagyunk, és akik a közösség tagjai, mert azért a közösségben nem mi választottuk egymást, hanem a Jóisten terelt össze bennünket egy akolba, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy mert aki saját magát nem fogadja el, ezt tanultuk annak idején még pszichológiából is, meg pedagógiából is, hogy igazából aki nem fogadja el saját magát olyannak, amilyen, nem ismeri magát és nem fogadja el, az nem fogja tudni a gyereket se elfogadni olyannak, amilyen, mármint akit tanít, és akkor nem tudja segíteni a fejlődésben. Tehát úgy, ahogy kommunikálunk saját magunkkal, a ránk bizottakkal, meg az emberekkel, a jó Istennel is ugyanúgy. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos hármas, ezt nem lehet kivenni belőle azt, hogy ó, én a jó Isten nagyon szeretem, igen, ő vele nagyon jó vagyok, de ezek az emberek, ez borzasztó. Egy kármelita atya mondta, hogy mi a tipikus, amiből ki kell gyógyulni, hogy Jaj, hogy ébredt föl az emberiség? Hogy van az emberiség? Jaj, nagyon szeretem Haile Selassie-t, Etiópia császárát, de ez a szomszéd azt mondja, ez borzasztó, ezt nem bírom ki. Tehát, hogy nagyon fontos az elfogadás, a magam elfogadása, a másik elfogadása, és ezt így... Ez az alapja annak, hogy szeretni tudjam a másikat is, magam is, Istent is.
És ha szabad mondani még ehhez egy ilyen záró gondolatot, hogy tudjuk, hogy nehéz, ezt magamon is tapasztalom, hogy nehéz, akkor is, ha szerintem már úgy szeretem magam, tehát az ember fejlődik ebbe egy életen át, ugyanakkor tudatosan kérjük hozzá a kegyelmet, hogy Isten adja az erejét ehhez, hogy felismerjem azt, hogy mikor mit kell lépnem ez ügyben. És hogy tényleg, amit Piroska nővér is mondott, hogy ha magamat elfogadni tudom, akkor tudom a rám bízottakat is elfogadni. És hát köszönöm szépen, hogy
jó, mi is kérdezett. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor további sok sikert, jó így mondani?
Igen, hát tetszik.
Köszönjük.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük szépen.